vissza egy kicsit a márciusi ifjakhoz, és a március 15-éhez. Azt én annak idején sokat olvasgattam, hogy milyen borhamisítási praktikák voltak a Pesti Hírlapban, rengeteg fennmaradt online PDF-ben is olvasható különböző felhívások, még parlamenti viták is ezzel kapcsolatban, törvények, hogy gátat szabjanak neki. Hát nyilván az árazás ott is egy kardinális kérdés volt. Nem mindenki tudott mindent megvenni, és szépen alá kellett vágni. Mit lehet tudni ezekről a szokásokról, borfogyasztási szokásokról?
Szét nézünk, a mai Magyarországon tapasztalhatjuk, hogy valóban lehet kapni rendkívül finom borokat, általában magasabb áron, de ez teljesen érthető, a minőségnek megvan az ára, tehát olcsó jót előállítani, azt elég nehéz. De természetesen vannak más jellegű, mondjuk úgy, hogy borok is, és más jellegű vendéglátóipari egységek is, ahol hozzá lehet ezekhez jutni, tehát nagyon széles a skála. Na most ez a 19. században fokozottan így volt, ugye minőségellenőrzés, védjegy, ilyesmi, hát ez ebben az időben még pajzán gondolat szintjén sincs meg. Következésképpen nagyon könnyű volt elmenni abba az irányba, hogy a kedves fogyasztóval bármit meg lehessen itatni, legfőbbképpen pedig olcsón, és hát főleg az utca népe az nem volt ilyen tekintetben válogatós, mondok egy végtelen primitív hamisítási eszközt, megvárták szépen, amíg piros lesz a bodzabogyó, és akkor annak rendje és módja szerint abból összük kis alkohol, meg egy kis víz, és már is elkészült egy idézőjel kiváló ital, amit el lehetett adni, a kellő hatást megtette, ízében úgy, ahogy hasonlított. Tehát igen, volt erre példa.
De ez még meg fennmaradt, én még balatoni sztorikra emlékszem a 70-es, 80-as évekből, amikor a német turistát megkérdezték ezt, hogy milyen bort szeretne, és akkor ugyanabból az alapból ugye elkészítették neki a vöröset, vagy a fehéret, az édeset, vagy a félszárazat.
Jártam én olyan helyen, nem is olyan régen, ahol megkérdezték a úriembert, aki a klasszikus fagylaltos fém edényből meregette ki kanállal, hogy milyen bor van, a válasz úgy hangzott, hogy folyó. Majd amikor tovább érdeklődtek, elhangzott a vörös és fehér, de ha akarja, megcsinálom rozéba. Tehát szerintem még egy Schillert is ki tudott volna belőle hozni. Igen, ez akkoriban is működött. Tehát nem, itt megint vissza kell ahhoz kanyarodni, hogy ne gondoljuk azt, hogy csak és kizárólag elhivatott komoly borászok minőségi termékét itt a mindenki csettingetve a ég felé tartva az üvegpoharat, hogy karmazsinba hajló bíbor-e a szín, meg hogy a nyelvgyöknél hogyan köszön be a fás ízjegy, vagy valami hasonló, ez ebben az időben nem feltétlenül állt meg. Hát Deák Ferencről van egy anekdota, amikor hazament Zalába, majd döbbenten tapasztalta, hogy úgy emlékezett, hogy nem jó itt a bor, de most rájött, hogy jól emlékezik. Tehát, és Zala ugye akkoriban az egy tágfogalom volt, tehát akkor még Balatonfüredig húzódott Zala megye, ugyanakkor voltak kiváló borok is. Tehát nyilván itt mindenki megtalálta a piacon azt, amire szüksége volt, amire igénye volt. Az a fajta minőségi standard, amit ma minimum elvárásként beszélünk, az nagyjából a 19. század vége felé, tehát a filoxéra idején alakul ki, amikor a magyar állam komolyabban vette a borászati ágazatnak a támogatását. Hozzáteszem megint, hogy itt a kényszer főszerepet játszott, tehát a filoxéra katasztrófa, amit hozott, kiirtott rengeteg régi magyar szőlőfajtát, emberek mentek csődbe, emberi tragédiák soráról, láncolatáról beszélhetünk, mindazonáltal a borászatot elindított egy jobb irányba. A világfajták megjelenése például azért tett jót, mert nyilván ma, ahogy ti is mondtátok, egy világfajtával kiállni a világpiacra, hogy néznek egyet, hogy de hát mit akarnak a magyarok?
Hát maximum egy küvével, ugye, amiben az egyik lábat egy ismert világfajta adja, és akkor bele van rakva valami olyan fű. Tehát, hogy az olasz példát kövessük, a nagy olasz küvéknek a példáját, ők így csinálták, és akkor azzal tudtak, egy ismerőssel kopogtattak be, és akkor megadtak valami mást, ami a külön fűszere volt a dolognak.
Tehát ugye itt be vagyunk határolva, de akkor viszont jót tett, ugyanis az a helyzet, hogy a külföldi fogyasztó meglehetős bizalmatlansággal volt a magyar bor iránt, részben azért, mert magyar bor, tehát egy kicsit ilyen távolinak, egzotikusnak tűnt. Másrészt nagyon sokszor nem tudta kimondani a nevét, ezzel ma is lehet szembesülni. Cserszegi fűszeres, Bakonyi Károly 1960-ban megalkotja ezt a kiváló receptet. Külföldön sokszor csak kimondhatatlan nevű magyar bornak hívják. Osztrákok is küzdöttek ezzel, a Grüner Veltelinert azt Groovy néven árulják.
Igen, a Groovy GV, ezt nagyon jó marketingelték, így. Tehát ez egy jó példája ennek, amire szerintem mindenki emlékszik a közelmúltból. Hát erre voltak példák itthonról is, például az olasz Rieslingnek ugye volt névadópálya. Mi lett az olasz Riesling? Arra emlékeztek? Lett valami neve az olasz Rieslingnek, ami egy ilyen...
Amit egy év után eldobtak.
Amit egy év után eldobtak, igen, sajnos. akkor ez nem konzekvens, és egyébként én ezt látom, talán ezt lehet így végszónak, bár ugye nehéz ezt a beszélgetést végszavazni, mert még rengeteg mindenről lehetne szó, de lesz is szerintem, mert folytatni fogjuk, de hogy visszatérve akkor Dani hozzád, hogy amit mondtál, hogy mit hiányolsz, tehát én nekem ez nagy hiányosságnak jelentkezik, hogy az elmúlt, akár most már 30 évet is lehet mondani, lassan bormarketing kampányai nagyon nagy lendülettel indultak be, és utána kifulladtak. És nem volt konzekvensen végigvíve semmi, hogy ennek az az oka, hogy nem volt jól kitalálva, vagy nem volt elég mögötte a muníció tényleg, vagy pedig egyszerűen a pénz, vagy a politikai akarat nem volt, ezt nem tudom, de hogy nem volt egy szépen stratégiailag felépített bormarketing, az biztos. Hát akkor lehet, hogy én végszavaztam ezt a beszélgetést, de lehet folytatni. A borravaló.hu Facebook oldalt kell megkeresni, ott lehet nekünk üzenni, vagy írni, vagy a borravalókukac@gmail.com-ra, és olvasni minket a borravaló.hu-n. Folytatni fogjuk természetesen, minden héten jelentkezünk különböző gasztronómiai témákkal. Kézdi Danit visszavárjuk ide, mert nem tudta még csak elkezdeni se azt a sok mindent, amiről jó beszélni. És a stáb pedig váltakozik. Katona Csaba, Kodelamia és Kántor Endre voltunk itt most a stúdióban, de még azért van Lévai Zsuzsi és Sódos Hajni és Gulyás Csaba is csatlakozik hozzánk hétről hétre, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen! Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük! Sziasztok.